Áldás békesség, fogadja a gyülekezet szeretettel Lázár Csabát, szabadságtéri beosztott lelkipásztort. Isten áldását kívánjuk mostani és későbbi szolgálatainak.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segedelmünk és további Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígét olvasom nektek lekcióként Máté evangéliumának 12. részének, annak a 38-tól 41-ig terjedő verszakokat. A gyülekezet a helyét lefoglalva és lelki alázatossággal hallgassa végig az ígét. Így szól Isten írott igéje Máté evangéliumának 12. részének 38 és azt követő verseiben. Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnak látni te tőled. Ő pedig felelvén mondá nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki más jel, hanem ha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nappal volt a Cethal gyomrában, azonképpen az ember fiának is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Ninivei férfiak az ítéletkor együtt maradnak majd, támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtérték és megértették a Jónás profétálására, és íme nagyobb van itt Jónásnál, nagyobb igehirdetés, nagyobb profétálás. A kegyelem Istenet tegye áldottá az igének hallgatását és befogadását. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó atyánk, köszönjük, hogy együtt hívhatunk segítségül, és reád és megtartó igédet hallhatjuk és figyelhetünk. Mi mindnyájan egyformák vagyunk előtted, engedetlen gyermekeid. Te jól ismered mindnyájunk életét, gondolatait, útjait és szívét. Olyannyira, hogy előtted ezek közül még a legkisebb sem maradhat rejtve, és a te orszád előtt senki sem állhat meg igazként. És mégsem feledkezel el rólunk, közülünk senkit sem vetettél el, és senkin sincs átok. Sőt, kivétel nélkül szeretsz minket, és nem csak tudod, hogy közülünk kinek, mire, mikor van és lesz szüksége, de azt meg is adod, és nem is tekintesz másra, csak a mi felét kinyújtott üres kezünkre, hogy azt ne szűkösen, hanem bőséggel halmozd el, amely ha bölcs, te hozzád imádkozásra kulcsolja összekezét. Szent fiadnak, Jézusnak a szenvedésében és halálában kegyelmesen a helyünkre léptél. Lelkünk sötétségét, testünk lelkünk kínjait magadra vetted, és utat nyitottál, hogy mi, a te gyermekeid világosságra jussunk, és örvendezők lehessünk. Hogy a te megváltott gyermekeid lehessünk. Köszönjük neked, hogy ebben az órában is jobban megérthetünk tégedet. Köszönjük neked ezt az igei ünnepi istentiszteleti alkalmat, és kérünk, hogy halmozz el bennünket szent lelked ajándékával, kinek segítségével megismerjük és megértsük mindazt az áldást, kegyelmet, szabadítást, amelyben minket gyülekezeti és családi és egyéni életünkben ajándékozni kívánsz. Nekünk és életünk minden napján. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely alapján azt hirdetni kívánom nektek Böjt második vasárnapján, írva található talán rendhagyó módon Jónás prófétának 2. könyvében, a 2. könyvének mind a 11 verszakában. Az ige felolvasását és hirdetését a gyülekezet leülve hallgassa. Így szól tehát Jónás 2. könyvének 1-től 11-ig terjedő verse. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. és könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének, a halnak gyomrából, és mondá: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatta engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz. Örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám: elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséged templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig. Mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alábjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentségednek templomába. Aki hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Kedves testvéreim, bizonyára szokatlan, kicsit rendhagyó böjt időszakban Jónás prófétának egy részletét felolvasni, és arról Isten ígét hirdetni. Magába a böjtel is bizonyára sokunknak problémája van, vagy baja van, annak a helyes megélésével, testileg és lelkileg, főleg egy református gyülekezetben vagy közösségben. Nem tudunk azzal sokszor mit kezdeni, hogy testileg, lelkileg milyen áldások származhatnak a böjt megélésében, testileg és lelkileg. Hogy mit jelent az, hogyha restek maradunk, és bizonyos dolgokat nem fogyasztunk, és bizonyos dolgokkal nem foglalkozunk. De most térjünk vissza a prédikáció alapjához. A felolvasott ige szakasz bizonyára mindnyájunk által jól ismert, vagy a legtöbbünk által jól ismert része és története a Bibliának. Nem akarok senkit megsérteni, de sokszor mi is, nem azt mondom, hogy lenézően, de úgy gyerekeknek szóló, elsődlegesen gyerekeknek szóló történetként tekintünk talán a Jónáshoz hasonló történetekre, amit talán vallásórás időnkben hallottunk mi is először. Legalábbis nálam így volt. Sok szép és színes képekkel tudjuk ezeket, és szoktuk illusztrálni ezeket a gyerekek számára, hogy felébresszük bennük is, hogy van szabadító Istenünk, akihez fordulhatunk. Pedig itt egyáltalán nem csak gyerekeknek szóló történetről van szó. Ezt bizonyára tudják a kedves testvérek is. Hiszen itt embert próbáló dolgokról van szó, sorsfordításról, életünket teljesen megváltoztató dolgokról van szó. A felolvasott ige szakasz Jónás prófétálásának csak egy nagyon kis részéről szól. Talán sokan nem is tudják, hogy Jónásnak nem ez volt az egyetlen küldetése. Mármint, hogy Isten felszólította, hogy menjen el Ninive nevezetű városban, az ott az aszírok által lakott városban, és hirdesse Isten ígéjét, hogy ne mondjam azt, hogy ítéletét. Nem ez volt az első alkalom, hogy Jónás prófétai tisztet kapott és vállalt. És ezt olvashatjuk akár már a második királyok könyvében, hogy ezt teljesítette második Jeroboám uralkodása alatt, körülbelül Krisztus előtti 8. században. Ott így áll a 14. részben. Ő szerezte vissza az Izrael határát Emmától fogva a pusztasági tengerig, a sivatagig. Az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, amelyet szólott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amitai fia által, aki Gát Kéferből való volt. És most talán egy kicsit rendhagyó és furcsa dolgokat fogok mondani Jónás prófétáról és a prófétákról úgy általában. Talán nem hallottuk még mi sem ezeket így összegyűjtve. Jónás sok mindenben különbözik ugyanis a prófétáktól. Jónás úgy mondván Izrael népének az ellenségeihez lett küldve. Még a többi proféta szinte kivétel nélkül mind a saját népéhez lett küldve, hogy nekik profétáljon, hogy őket nyerjék vissza az Úr számára, a választott népet. Jónás majd a harmadik, negyedik részében az ő profétálásának, prédikálásának a sikertelenségében bízott és reménykedett. Milyen meglepő ez egy profétától, mert nem szerette volna azt, hogy a niniveiek megtérjenek, ha így leegyszerűsítjük. Míg a többi proféta nem győzte kivárni és minden tudását, testi-lelki adottságát bevetni arra, hogy visszatérjen a népe a mindenhatóhoz, az őket kiválasztó atyájukhoz, a mindenható Istenhez. Gondoljunk csak akár Jeremiás vagy Ézsaiás prófétára, aki nem győzte azt várni, hogy végre belássák, és megint Istenüket vallják meg Istenüknek, hogy abba hagyják a bálványok imádását. Tehát Jónás ebben is különbözik. De maga abban is különbözik, hogy valószínűleg a többi prófétával ellentétben tehetős emberről, ne talán gazdag emberről is szó eshetett. Ugyanis mai kutatások szerint az a hajóút, amivel Isten küldetése előtt el szeretett volna menekülni, ne felejtsük el, hogy egy prófétáról van szó, aki igazából kellett volna tudja, ha Isten valamit kér és egy tisztet ad nekünk, az elől igazából nincs menekvés. De megpróbálta. És azért lehet azt állítani, hogy tehetős ember volt, mert ez a hajóút, amivel el akart volna menekülni az ő küldetése elől, akár egy évig is eltarthatott volna. És nem csak, hogy ki tudta, de ki is kellett fizesse előre ennek a hajóútnak, aminek köszönhetően aztán majd a felolvasott ige szakaszunk szerint a hal gyomrába került, tehát ki tudta egyenlíteni, mert különben nem is tudta volna elkezdeni ezt a hajóútját. Jónás egy bizonyos ponton rá kellett arra jöjjön, hogy ez így nem mehet tovább. Jogosan gondolhatta azt úgy, hogy itt valami kisiklott a medréből. Életének az egyik mélypontjára került. Ott volt a hal gyomrában. Talán amikor benyelte őt a tenger, majd aztán a hal, ahol mi egyébként cethalról szoktunk beszélni, pedig a héber eredeti szövegben csak nagy hal szerepel, ezért is hagytam el ennek a károli fordításnak ezt a részét, tehát egy nagy hal nyelte be Jónás prófétát. És itt még megemlíteném talán, hogy ugye vannak közöttünk talán olyanok is, akik néha egy-egy bibliai történetnek a hihetőségébe, a csodáiba kételkednek. Hát a múlt században bizonyíthatóan volt egy James Barclay nevezetű ember, aki bizonyíthatóan másfél napig túlélt egy bálna gyomrában. De nem ez a fontos, mert akik hívők, azok Isten szavát anélkül is elhiszik, mert a Szentlélek által érezzük belülről, hogy ezek mind igazak. És Isten megvilágosítja számunkra is, akár az ige hirdetés és ige olvasás, éneklés által, az együttlét által, mindazt, amit mi meg kell értsünk, ami kisegít minket a mindennapi életünkből. És így volt ez Jónás prófétánál is. Ha röviden össze kellene foglalni, hogy Jónás prófétának a története és a felolvasott második rész miről szólna, akkor talán annyit kéne csak mondani, hogy volt egy ember, Jónás, aki minden meggyőződése és tudása és tapasztalata ellenére szembeszegült Isten felhívásának, szolgálatának. És most, talán böjti időszakban nem túlzás mondani, böjtölnie kell az ő tetteiért. Vállalnia kell a felelősséget mindazért, amit tett, amit mondott, amit nem tett és amit nem mondott. És most ott ülhet a halnak a gyomrában, egy számára megmagyarázhatatlan, definiálhatatlan masszába, a sötétben. Tudja azt, hogy emberileg nézve semmi értelme nincs sem a sikoltásnak vagy a kiáltásnak, mert a tengely mélyén ki hallana meg őt. Emberileg nézve kilátástalan. Emberileg nézve. Ott van, és úgy láthatja jogosan, és azt gondolhatja, hogy Isten elleni engedetlensége miatt most megkapja a büntetésért, ami akár az ő életét is jelentheti. és ebben a számára emberileg nézve kilátástalan helyzetben imádkozni kezd. És talán szintén szokatlan az, hogy nem perlekedni kezd az Istennel, vagy segítség kiáltó imákat kezdene elmondani, vagy imát mondana, hanem én is meglepődtem a jobb tanulmányozás alapján, hogy kizárólag hálaadó zsoltárokból idéz verszakokat és mondatokat a zsoltárok könyvéből. Tehát nem perlekedik Istennel, pedig tudja és tudhatja, hogy akár élete vége eljött, eljöhetett is. De nem ezt teszi, hanem hálaadó zsoltárokat, hálaadó imádságot mond. Mert belátta és felismerte ismételten, hogy ki és mi az ő életének az alapja. Hogy valójában mi kell és számít az ő életében. Hogy ki az ő testi, lelki életének az ura. És teszi ezt olyan bizonyossággal, ami számunkra is félreérthetetlenül tanúbizonysága annak, hogy Isten istenségéről tesz tanúbizonyságot, és így imádkozik hozzá. Ilyen és hasonló helyzeteket, ami életünket veszélyeztetik, vagy netalán kilátástalan helyzetek volnánk, mi általában negatívan állunk hozzájuk. Azt gondoljuk, hogy micsoda hátratétel, vagy igazságtalanság, vagy valami baj ért minket, és milyen rossz ez nekünk. Jónás próféta sem láthatta ezt talán másképpen, de tudta, hogy az egyedüli szabadítása az az Úrtól jöhet, kizárólag. Tehát mi ne tekintsünk az ilyen nehéz, akár természeti katasztrófákra, vagy manapság sajnos szintén nem ritka, akár terrorcselekményekre, vagy támadásokra feltétlenül negatívan. Ne csak a jót fogadjuk el az Úrtól, hanem olykora látszólag, testileg és lelkileg rosszat is. Mert az ilyen helyzetekben kapunk mi is, mint Jónás, arra lehetőséget, hogy felismerjük és belássuk, hogy valójában mi is a lényege az életünknek, hogy ki és mi az életünk és hitünknek az alapja, hogy ki kéne az legyen. Ilyenkor egy pillanat alatt átértékelődik az eddigi életünk. Lesznek a fontos dolgok nem fontossá, és értékelődnek fel azok a dolgok, amelyek a legértékesebbek, még hogyha földi értelemben azokat semmilyen pénzen vagy vagyonon nem tudjuk megvásárolni. Ilyenek, mint a szeretet, a becsület, a hit, a gondoskodás, Isten irgalma. Így gondolkodott, és ezért imádkozott, és adott hálát a mindenhatónak Jónás, függetlenül attól, hogy ellátni jött az ő élete végét, vagy nem. Kérdezhetnénk, hogy mi alapján tudott így imádkozni az ő szabadító Istenéhez? Mi adott neki erre ilyen erőt? Hát az, hogy azelőtt már megtapasztalta, hitte és vallotta, hogy Isten Isten, hogy Isten a mindenható, gondoskodó és gondviselő ura neki és egész népének. Érthető volt, hogy Jónás próféta miért nem szeretett és akart volna a niniveiekhez menni. Emberi értelemben mindenféleképpen ez érthető volt. De egy nép vagy egy próféta, ha prófétai tisztet kap, akkor azt nem teheti meg, hogy nem tölti be. Nem tehet úgy, minthogyha nem hallotta vagy tudná, hogy mi a feladata. És az a kérdés, hogy mi szoktunk-e, tudunk-e így imádkozni, ilyen őszintén belátva és beismerve mindazt az emberi gondolkodásunkat, cselekedeteinket, amelyek rosszak voltak, Isten ellenében voltak. Tudunk így imádkozni embertársainkért és magunkért is. Belátni és letenni az Úr elé a keresztet, és azt mondani, Uram, hogy én eddig tudtam az én gondolataimmal ezt és ezt cselekedni. Vagy talán nem szeretjük még az Úr előtt is őszintén felvállalni mindazt, amit tettünk és mondtunk, nem tettünk, vagy nem mondtunk. Nagyon nem szeretjük mi emberekbe látni azt, hogy mi hibáztunk. Akármilyen kegyesek és Istenben bízó hívők vagyunk. Ez a mi emberi természetünk. Isten nélkül jót nem tudunk tenni. Ezt nehéz és fájdalmas megtapasztalni, de így van. Minden kegyelem, minden szeretet, gondviselés Istentől származik. Ő adja mindnyájunk életébe, hogy azt mi is továbbadjuk. Ahogy Izrael népének is feladatot adott az Úr, hogy szolgáljon a népek között, hogy legyen az ő választott népe, és mutasson példát nekünk, más népeknek is. Aki feladatot kapott, az be kell töltse, nemhogy még ellentétesen tegyen az ő küldetésével, az ő prófétai tisztével. Jónás imádkozott, és hálát adt a mindenhatónak. Mi sokszor restek maradunk, nem merünk talán imádkozni, mert tudjuk, hogy van vaj a fejünkön, hogy valamiben restek voltunk, hogy valamit nem tettünk meg, amit meg kellett volna tegyünk, amit mi kaptunk feladatnak. Akár egy gyülekezeti tagunk felkeresése, egy kedves mosoly, egy gondolat, vagy egy elmondott, a belső szobában elmondott imát elfelejtettünk mondani, vagy fáradtak voltunk. Minden kicsi dologgal szembeszegülünk, még ha kemény is ez a kifejezés, a mi tisztünkkel, a mi feladatunkkal. Legyen az lelkész, gondnok, gyülekezeti tag. Mindenkinek van egy feladata. Minden nap. És minden nap újra és újra, akár minden percben, újból meg kell valljuk azt gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, hogy mi kihez tartozunk, hogy ki a mi életünknek az alapja. Jónás tudta és ismételten megvallotta, hogy ki az ő életének az ura, és kinek ad ő hálát. Isten, Istensége Jónásnak három dologban tudott megmutatkozni. Egyrészt abban, hogy Isten nagyobb volt minden emberi gondolkodásnál és gondolatnál. Hogy Isten nagyobb volt minden emberi hatalmasságnál. És nem utolsó sorban Jónás istensége abban mutatkozott meg, és azt vallotta meg, hogy Isten mindenkinek és minden helyzetben a szabadító Istenet tud és akar lenni. Isten elénkbe tette az életet és a halált, de ő azt ajánlja, hogy az életet válasszuk. A mellette való kitartást válasszuk. Szoktam és szoktuk bizonyára a hittanórán mi is mondani, vagy vallásórákon, konfirmációs órákon, hogy a 10 parancsolat, vagy Isten parancsolatai, Isten törvénye. Holott igazából a 10 parancsolat, mint ilyen szókapcsolat nem szerepel sehol az Ószövetségben, héber nyelven, hanem igazából csak 10 ígéről szól. És éppen ezért is volna jobb ezt a kifejezést használni. Mert hogy Isten ígéjéről van szó. És Isten ígéje nem más, mint az ő gondviselésének és szeretetének az egyik lehetősége és erőforrása. Ő ezzel akar nekünk tanácsot adni, hogy van az élet és van a halál, de én azt ajánlom neked, hogy az életet választ. Ne tedd ezt, mert ez neked lesz rossz. Maradj meg ezen az úton, hogy el ne tévedj azon. Hogy a hozzám vezető úton soha ne térd le. Tehát a parancsolatok igazából felszólítások arra, hogy önmagunknak ne tegyünk rosszat. Sem önmagunknak, sem felebarátunknak. Jónásnak ettől függetlenül Istennel szemben, emberi mércével is, két bűne volt. Az egyik az volt, hogy nem engedelmeskedett az ő prófétai tisztének a mostani alkalommal. Nem hallgatott arra, és nem teljesítette azt a tisztet, amelyet az Úr neki szánt. A másik bűne pedig az volt, hogy nem ment el, és nem hirdette Isten ígéjét a ninivei lakosoknak. Tette ezt értelemszerűen emberileg azért, mert hát a ninivei lakosok az ő népének és neki is az ellenségei voltak. Ez olyan lett volna, mintha valaki elmegy az ellensége, és azt mondja neki, hogy kedves barátom, kedves ellenségem, felebarátom, a te életedben valami nem megy jól. Változtasd meg az életedet, és akkor könnyebben le tudsz minket igázni, el tudott foglalni a mi országunkat. Emberileg nézve ez érthető volt. De ha Isten szól és parancsot ad, utasítást arra, hogy te, kedves prófétám, szeretett gyermekem, menj el és hirdesd az én igémet, mert nem akarom az ő halálukat, hanem nekik is az életüket akarom. Az ő gonoszságuk miatt figyelmeztetni akarom rajtad keresztül, hogy térjenek meg és változtassák meg az életüket. És itt is mutatkozik az, hogy bár Izrael népe a választott nép, de az ő feladatuk egy kicsit olyan, mint akármilyen ige hirdetői, hogy legyen ez a tiszte vagy a diplomája alapján, vagy akár csak, mert hogy felismert a Szentlélek által, hogy nekem Isten igéjét kell hirdetnem és megéljem minden fele barátommal szemben. Egy nép is a tisztét és feladatát végre kell hajtsa. Különben az Úr újból és újból, mivel hogy kegyelmes Úr, megállt fog parancsolni akár egy népnek, egy embernek vagy egy gyülekezetnek, hogy rossz úton jársz, térj meg, válaszd az életet, jöjj megint arra az útra, amelyre tanítanak és tanácsolnak tégedet. Sokszor nem szeretünk és nem is tudunk ilyen őszintén életünket teljesen az Úrra bízó féleképpen imádkozni. Mert félünk belátni és bevallani, akár az Úrral szemben is, az Úr színe előtt is, hogy mi minden van a mi életünkben, a hétköznapi cselekedeteinkben és gondolkodásunkban, imáinkban és mondásainkban, amely nem összeegyeztethető az ő szeretetével, az ő gondviselésével, mindennel, amit ő mond és tanácsol nekünk, hogy hogyan viselkedjünk önmagunkkal és fele barátunkkal szemben. Tudjunk és merjünk mi is őszintén az Úr elé állni, és így imádkozni, könyörögni, és hálát adni azért a beismerésért, hogy valamilyen hibánkat, valamilyen problémánkat felismertük, ami nem megy jól, ami nem Istentől van, ami istentelen. Merjünk így imádkozni és az Úr elé állni. Felismerni úgy, mint Jónás is felismerte, hogy Isten, az örökkévaló Isten, a szabadítás Istene is. Legyen ez az élet, vagy a halál értelemben is. Jónás természetesen még nem ismerte és nem ismerhette a bárányt, ami minket megváltó Urunkat, Jézus Krisztusunkat. De Istent, mint szabadító Istent, aki elküldte az ő fiát, akit mi már ismerünk, azt ismerte. Tehát Isten az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Egy és ugyanaz a szabadító Isten, aki minket emberi gondolkodásunktól meg és ki akar szabadítani. Minket és mindnyájunkat. Adja az Isten, hogy mi is felismerjük azt a tisztünket, hogy mikor kell valakiért imádkozzunk, szóljunk, valamilyen gondolattal vagy cselekedettel abba hagyjunk, ami nem Istentől van. Jó volna, ha mi is úgy tudnánk imádkozni, ahogy Jónás tette. De ne feledjük el azt a bölcs és jó tanácsot és mintát, ahogyan azt Jézus Krisztus tette, aki ezt tette az ő imádsága egyik végére. Uram, legyen meg a te akaratod. Amen. A hirdetett igét hallván imádkozzunk és fohászkodjunk a mindenhatóhoz. Felséges Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban, szent bizalommal gyűltünk össze áldott templomodba, hogy itt a te felséges színed előtt vallást tegyünk benned bízó hitünkről, és a veled való találkozásból, imádságunk és szent igét hallgatása által erőt, vigasztalást, új életre indító bátorítást találjon lelkünk. Erőt, vigasztalást, új életre bátorítást keresünk nálad, jó Atyánk, mert érezzük és tudjuk, hogy a drága javakat sehol meg nem találhatjuk, egyedül csak te nálad. Erőt keresünk, Istenünk. Erőt, mely képessé tegyen minket győzelmesen küzdeni a bűn hatalma ellen, az életünkben, a mindennapjainkban, a gondolatainkban, cselekedeteinkben. Erőt, melynek hatalma felül emelkedjen kétségeinken, legyőzze szíveinkben a bizonytalan jövendővel szembeni érzésünket és aggódásunkat. erőt, amely feloldozzon tehetetlenségünk bilincseiből, és még a haláltól való félelemmel szemben is megbátorítson az örök élet reménysége által. Dicsérni és magasztalni jöttünk a te hajlékodba, azért, hogy te úgy fogadsz el minket, ahogy most vagyunk és állunk előtted. Hogy te nem csak Jónásnak, hanem minden embernek a szabadító Istene vagy. Életünk minden útja, tévútja hozzád vezet. Te hozzád, Uram, aki előttünk léteztél, és aki utánunk is létezni fogsz. Minden teremtményedet, amelyet a mennyben és a földön alkottál, a te nevedet dicséri, a te hatalmadat magasztalja, és ezért a te kegyelmedért, amely szabadításunkért mondunk köszönetet, felséges Istenünk. Szabadító igéd által megint egy kicsit közelebb kerülhettünk hozzád, az emberekhez, fele barátainkhoz, amilyennek te szeretnél minket látni, akinek a fő feladata is tiszta téged szeretni teljes szívéből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből. Téged félni, téged dicsérni, te neked hálát adni, téged keresni, törvényeidet megtartani, a te szeretetedről vallást tenni. Ez minden ember fő feladata, tiszte kell, hogy legyen. Add, Uram, hogy a külső jelek és a belső indítatásunk egyaránt erre buzdítson minket is itt, ebben a gyülekezetben. Imádkozunk azonkért, a gyülekezeti tagjainkért, akik testi-lelki gyötrődéseik miatt nem tudnak itt lenni, és már közénk jönni. Kérjük a te áldásodat mindazért, Uram, amit itt hallhattunk, hogy hordhassuk ki a mi családainkba, otthonainkba, a munkahelyünkbe, hogy valójában tudjunk tenni, imádkozni és szólni a mi fele barátainkhoz. Kérjük az áldásodat és gondviselésedet a következő hétre is, hogy mindazt, amit hallottunk a te szeretetedről, gondviselésedről, szabadításodról, azt valójában megélhessük, és bizonyságot tehessünk mi is Jónáshoz hasonlóan mindenki számára, életünk minden napján. Kérünk tégedet, hogy hallgasd meg imánkat, és adj erőt, hogy helytálljunk a te benned való követésben. Amen. Most pedig ki maga, kiki csendben az Úr elé tárja gondolatait és imáját. Hallgassa meg az Úr a mi imáinkat. Most pedig közösen az Úrtól tanult imádságot mondjuk el fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete, és a Szentlélek közössége legyen ti veletek mindenkor. Amen.